Tisztelt közgyűlés! Kedves kollégák! Előadásomban én is 30-35 perc alatt inkább egy vázlatos áttekintésre tudok vállalkozni. Témám arról szól, hogy a 1960-as években történt egy fordulat a történetírás és a társadalomtudományok viszonyában. Tulajdonképpen akkoriban kezdődött az az irányzat, amelyet angolul social science history-nak, németül historische Sozialwissenschaftnak neveznek. Tehát az a korszak, amikortól kezdve a történetírásban erőteljesen megjelennek a társadalomtudományos módszerek. Ennek egyik zászlós hajója az új gazdaságtörténet, a New Economic History volt, amelyik nem csak kvantitatív módszereivel, hanem tényellenes hipotézisek felállításával, egyáltalán a közgazdaságtan neoklasszikus modelljeinek az alkalmazásával új fejezetet nyitott a gazdaságtörténetben. Ennek természetesen megvolt a maga hatása az osztrák-magyar monarchia történetére nézve is, és ez akkoriban a magyar gazdaságtörténet írást is elérte. Ebben az időszakban készültek Ausztriára és Magyarországra vonatkozóan az első GDP, vagy korabeli jelöléssel csak az anyagi terméket figyelembe véve GDP számítások. Berend Iván és Ránki György, Hanák Péter és Katus László voltak az úttörői ezeknek a számításoknak. Itt ezekben a számításokban lényegében egyes évekre készültek becslések, és a korabeli történeti diskurzushoz illeszkedően rendkívül dinamikus gazdasági növekedést állapítottak meg a dualizmus korára nézve. Az ezredfordulóra az új gazdaságtörténetírásban részben egy elbizonytalanodás következett be, egyesek szembefordultak a korábbi nézeteikkel, részben pedig egy tovább fejlődése kezdődött ennek a jelenségnek, amit a New Economic History jelent, és Max Schulze, az LSE professzora volt az, aki 2000-ben megjelent tanulmányában éves GDP számításokat közölt, és ezeknek a dinamikája láttán stagnálásról és fejlődésről egyszerre beszélt az osztrák-magyar monarchia történetében. Ha a két ábrát egymáshoz viszonyítjuk, akkor látható, hogy nem csak abban van különbség, hogy a korábbi számítások éves metszetekre vonatkoztak, hanem arra is, hogy az induló szintet rendkívül különböző mértékűre becsülték. A 60-as évek magyar számításai lényegében sokkal alacsonyabb induló szintet állapítottak meg, mint ahonnan Schulze indítja a dualizmus kori adatsorát. Én ezt most egy kicsit vicces formában a magyar gazdaságtörténeti írás kurucos tudatalattiának szoktam tulajdonítani, tehát hogy valójában nem volt meg a magyar történeti írásnak a nemzeti diskurzuson belül az a bátorsága, hogy a neoabszolutizmus korát egy dinamikus gazdasági korszaknak állítsa be. És aztán, ha látjuk, akkor valójában a korabeli számítások is nem csak azért voltak rendkívül dinamikusak, mert alacsony szintről indult a fejlődés, hanem azért is, mert annak következtében, hogy nem éves ütemet, vagy nem éves adatokat számítottak, ennek következtében ebbe töretlenül felfelé ívelő fejlődést láthattunk. Ha most Max Schulzének egy még nem publikált, tavaly Bécsben egy konferencián elhangzott előadását hozom példának, akkor, és a szerző szíves engedélyével most itt a térképeket is bemutatom, az ő legújabb számításai mutatják, hogy most már nem országokat, nem nemzeteket hasonlítanak össze a kvantitatív gazdaságtörténészek sem, hanem a egyes tartományokra, illetve statisztikai nagy tájakra vonatkozóan végzik el a GDP számításokat. Ennek következtében ennek a kérdés feltevése már nem az, hogy utolérte Magyarország, Ausztriát vagy Csehországot, hanem sokkal inkább az, hogy az egyes régiók egymáshoz való viszonyában történt-e érdemi elmozdulás. És ha az 1870-es és az 1910-es térképet összehasonlítjuk, akkor tulajdonképpen azt lehet megállapítani most Magyarország vonatkozásában, hogy Magyarországon belül a fejlettségi különbség, a növekedés dinamikája ellenére nem csökkent. Valójában a Duna-Tisza köze, tehát a Budapestet is magába foglaló Duna-Tisza köze volt az, amelyik fölzárkózott Ausztria, Alsó-Ausztria, Cseh-Morvaország különböző tartományaihoz. De a Galícia elmaradottsága az örökös tartományok nyugati tér feléhez, illetve a magyarországi statisztikai nagytájak elmaradottsága a központi régióhoz, az lényegében színvonalát tekintve nem változott. Ennek aztán ezeknek a számításoknak további kiterjesztése, amit most itt nem fogok tudni bemutatni, például a piaci potenciál számításai alapján még finomabban is illusztrálja ezeket az állításait. Tehát a felzárkózás nem Magyarországra, hanem Magyarország bizonyos régiójaira igaz, és a fejlettségi különbségek nem csökkentek Magyarországon belül. És akkor itt most egy elég radikális eszközzel, egy léptékváltással operálnék. Említettem, hogy a új gazdaságtörténet és a társadalomtudományos történetírás képviselőnek egy része szembefordult saját korábbi nézeteivel, hátat fordította az új gazdaságtörténetnek, és a történeti antropológia, a mikrotörténelem és a mindennapi élet története felé fordult, egyáltalán a kvalitatív módszerek alkalmazása felé fordult. Ennek a léptékváltásnak a jelenségét tulajdonképpen két történelmi eset elemzésével próbálnám bemutatni. Az egyik a szentendrei választókerületben 1884-ben lezajlott konfliktusok, a másik pedig majd az 1912-es úgynevezett vérvörös csütörtök konfliktusai kapcsán. Itt ezt a két jelenséget azért választottam ki, részben azért, mert erre találtam olyan forrásokat, amelyet korábbi kutatók csak részben aknáztak ki. A részben azért, mert tulajdonképpen szemléltetni tudom talán ezzel azt, hogy ezeknek a jelenségeknek a magyarázatához miért nem elég a korábbi tisztán politikatörténeti megközelítés, és mit jelent, ha a politikatörténet nem csak a parlamenti politizálása, hanem az utcai politizálása is vonatkozik, mit jelent, hogyha a politika mögött a társadalmi hatóerőket is szélesebb értelemben figyelembe veszünk. A jelenség, ami Szentendre választókerületét illeti, tulajdonképpen az, hogy a szentendrei városfejlődés Budapest árnyékában zajlott, Budapest ebben a korszakban válik metropolisszá, és az a két járás, amire én most fókuszálok, a Pilisi felső és Pilisi alsó járás, ami Pomázi, illetve Biai járásként szerepel a korszakban, ez tulajdonképpen csak részben fedi le azt a térséget, amiről a továbbiakban beszélni szeretnék. Az 1884. június 15-én a szentendrei választókerületben folyó választási küzdelemben két jelölt futott egymással a verseny. Most tulajdonképpen csak azt mondom el, hogy mi mindenről tarthatnék itt előadást, hogyha lenne rá időm, de itt csak jelzem, hogy mi mindenről szeretnék, vagy lehetne beszélni. A két jelölt egyike Luppa Péter, akit a Luppa-szigetről, bár ma már egy P-vel írjuk, talán mindenki ismer, pomázi földbirtokos, délszláv eredetű, vagy cincár eredetű, mérnök végzettségű ember, korábban már volt országgyűlési képviselő. A másik Megyeri Klaus Lajos, aki egy zsidó terménykereskedő, szesz gyáros, malmos családnak a leszármazottja, maguk is vásárolnak birtokot Nógrád megyében, Megyer előnövök innen jön, és ma is látható, még ugyan már nem malomformában, a Gizella malom hajdani épülete a Boráros térnél, a Soroksári út elején. A választási küzdelemet, tehát lehetne erről a két szembenálló félről hosszasabban beszélni, a magyar polgárság két vonulatáról lehetne beszélni, Krausz Lajos esetén ez annál könnyebben menne, mert egyik tanítványom, Klement Judit, ő róla írta annak idején a szakdolgozatát, majd disszertációját a malomiparról. Mindenesetre Krausz Lajos mintegy 50 szavazattal megnyerte az 1884 júniusi választásokat, és a vesztes Luppa Péter, aki ebben nem nyugodott bele, szerintem előtt el is bízta magát, Luppa Péter megfellebbe ezt a választást, panasz nyújtott be, mégpedig a panasz részben arra vonatkozott, hogy bemutatták Krausz Lajosnak egy megvesztegető levelét, amiből most itt sajnos nem sok látszik, de talán ezzel is illusztrálom, hogy milyen nehéz dolga van a történésznek, amikor egy szakadozott, kéziratos német szövegből kell kiokumulálni a történelmi hitelességét egy forrásnak. Minden esetre ez a vizsgálat az alapforrás, ami alapján én a szentendrei választásról kicsit részletesebben tudok most itt beszélni. A panasz tárgya az, hogy Krausz Lajos pénzt ígért részben fuvarra és ellátásra, részben szavazat fejében a választóknak. Ha most visszalapozok a térképre, akkor azért itt nem olyan egyszerű a dolog, mert a szentendrei választókörzetben nem csak a pomázi járás tartozott bele, hanem a biai járásból is, itt ez a sáv Zsámbékig lehúzódóan, tehát tulajdonképpen egy közlekedés szempontjából rendkívül bonyolult struktúrájú választókörzet alakult ki. Hogy ennek mi volt az oka, annak a részleteiben most nem tudok belemenni. A levél egyébként csak arról szól, mindössze arról szól, hogy ennek a Molanda Károly nevű, vagy Rudolf nevű vendéglősnek azt írja Krausz Lajos, hogy még nem tudja, hogy megadja az 5 forintot szavazónként, vagy nem. Erre még várni kell erre a döntésre, majd Szentendrén fognak erről dönteni. Most, hogy ez bizonyítéknak számít-e, vagy nem számít bizonyítéknak, az ebből a szempontból tulajdonképpen a vizsgálat szempontjából legalábbis másodlagos volt. Ami a választókörzetet illeti, még egyszer visszamennék a térképhez, nem, bocsánat, előre. A választókörzetet illeti, itt ebből a szempontból látható, hogy etnikailag egy rendkívül tarka összetételű választókörzet van. A térségnek a legnagyobb része német anyanyelvű, a 80-as népszámlás alapján, tehát sváb, de vannak szerbek, szlovák többségű települések, és vannak magyar többségű települések is. Minden esetre a Zsámbékról, Tökről, Perbáról és Tinyéről valaki el akar jutni Szentendrére, akkor nem csak az a probléma, hogy egy rendkívül nagy távolságot kell megtenni júniusi időszakban, hanem az is, hogy keresztül kell mennie Csobánka, Pomáz, Budakalász elitjét tekintve szerb dominanciájú települései. Tehát nem csak egy strukturális probléma van, hanem egy mondjuk így logisztikai probléma is van a választókörzet felépítésében, és arról majd a következő diám tud tanáskodni, hogy hogy ítélték meg a kortársak a választási kampányban történteket. Az egyiket a kormánypárti Nemzet, a másikat az Antiszemita Függetlenség című lap, Verhovei Gyula lapja kommentálja. Nem olvasnám fel, de a dolog lényege mégiscsak az, hogy ezen a szerb választóvonalon keresztül mennek a békés sváb katolikus választók, akiket megdobálnak mindenféle jelszavakkal, ostromolják őket, és ugyanez a helyzet Szentendrén belül is. A szentendrei ellenállást ebből a szempontból a kormánypárti Nemzet szerint Dumcsa Jenő irányítja, a város első polgármester, akiről ma is utca van elnevezve, ha valaki járt Szentendrén. Az ellentábor, tehát a békés katolikus sváb választókat pedig Matyók Bence, ahogy az újságcikk írja, a tapintatos szolgabíró, ez nem állandó eposzi jelzője szokott lenni a magyar irodalomban a szolgabíróknak, a tapintatos szolgabíró manővrírezi be végül is Szentendrén. A manővrírezés azt jelentette, hogy miután aki Krausz párti elvénnyel vonult, azt megdobálták, megverték, ennek következtében először csak levették a Krausz párti elvényt, felvonulások kelléke ez volt, aztán miután rájöttek, hogy ez sem elég, akkor föltűzték a Lupa párti elvényt, azzal mentek a választófülkéig, és ott aztán Krauszra szavaztak. Tehát ez a tulajdonképpeni alaphelyzet, amelyiket most nyilván két ellentétes leírást idézek, mit mond az antiszemita függetlenség című lap, és mit mond a kormánypárti, de tulajdonképpen Krausz párti nemzet újságírója. De a lényeg mégiscsak az, hogy a tapintatos szolgabíró pomázi szolgabíró, tehát odavalósi, ahol Lupa Péter regnál földbirtoka, meg egyéb hatalma révén, Matyók Bence tapintatos szolgabíró protestáns. Tehát a protestáns szolgabíró viszi a katolikus sváb választókat Szentendrére, a görögkeleti dominanciájú választókörzeti központba, és ez az egyik része a konfliktusnak, ami itt kibontakozik. A másik része viszont az, hogy az imént idézett levélben, tehát a korrupciós bizonyítékként idézett levélben, Krausza is azt mondja, hogy jöjjön a Molenda vendéglős majd Szentendrére Dumcsa Miklóssal találkozni. Dumcsa Miklós, Dumcsa Jenő unokatestvére, ugyanaz a család, ugyanaz a görögkeleti család, ő a Krausz párti főköztes Szentendrén. Kisebbségben vannak, de ők alkotják a kormánypártnak a szentendrei ezt a tagozatát. Ugye nem mondtam idáig, de azért elég világos, hogy az alapprobléma, ami miatt a társadalmi konfliktusok igazából a felszínre kerülnek, az, hogy mindkét jelölt kormánypárti. Tehát itt két kormánypárti jelölt között tör ki a harc, és mindössze 50 szavazattal dől el Krausz Lajos javára. És hát az egész mögött, az egész konfliktus mögött, a választási fellebbezés, az egész konfliktus mögött úgy húzódik az, hogy 1883-ban felmentő ítélettel zajlott le a Tisza-Eszlári per, amelyet 1884 tavaszán a kúria is megerősített, már mint a felmentést, és ennek a ekkora már megalakul az antiszemita párt, az Istócy-féle antiszemita párt, és ez alapjában, mivel rányomja a bélyegét az 1884-es választásokra. Mit derít ki a vizsgálat? Mert tulajdonképpen azért a történész használja ezeket a forrásokat, de azért nem tanúság nélküli, hogy mit állapítottak meg a korabeli politikai aktussal. Az egyik az, amit kiderítenek, hogy mindkét fél korrumpált. Tehát Lupa is fizetett, Krausz is fizetett. Ez teljesen egyértelműen kiderül a vallomásokból, csak hogy Krausz nem tett feljelentést Lupa ellen, mert ő győzött, a vesztes Lupa viszont feljelentette Krauszt, és újra vizsgálatot követelt, de a vesztegetés mindkét irányba jön. Van még egy furcsa ökonómiai következménye is az egész jelenségnek, amire panaszkodnak mindkét oldalon, hogy megdrágult a fuvar. Tehát eredetileg 6 forintot akartak fizetni fuvarköltségként az egy-egy jelöltét, de panaszkodik az egyik szolgabíró, hogy ő csak 10 forintért tudott a választásra beutazni, mert annyira megdrágult. Hát nyilván ez az egyik olyan mozzanat, amelyik hát egy ilyen hozzám hasonló gazdaságtörténészt jobban lázba hoz, mint egy politikatörténészt. A másik dolog, hogy megkérdezték a vizsgálat során, hogy ki az, aki kire akartak eredetileg szavazni a tanúk. És ha valaki azt mondta, hogy én eredetileg is Krauszra akartam szavazni, és miután megkaptam az összeget, utána is Krauszra szavaztam, akkor azt mondták, hogy ez nem korrupció. Nem változtatta meg a szándékát. Tulajdonképpen csak azt tekintették korrupciónak, aki utólag azt mondta, hogy Lupára akart szavazni, de a pénz miatt Krauszra szavazott. És hát ebből a szempontból, hogy mivel indokolják, hogy elfogadták az összeget, rendkívül különböző válaszokat kapunk. Zsámbékról, Tökről, Szigetmonostorról, mert az is egy ilyen a legközelebbi nagy centrum volt. Tulajdonképpen vannak gazdasági típusú érvek, akik azt mondják, hogy jól jött az a kis forint. Vagy utólag kaptunk egy kis kárpótlást, hogy dologidőbe elmentünk. Van, aki meggyőződésére hivatkozik, mondta, hogy a szíve jobbra húzott. Ugye két kormánypárt esetében nehéz eldönteni, hogy melyik jobbik. És volt olyan vállalkozó, aki azt mondta, hogy egy etikai érvet preferál, azt mondja, hogy ha már előre odairatkoztam fel, mint választó, nem kezdtem el másra szavazni. Ebből a szempontból tehát a korabeli vizsgálat alapján azt gondolom, hogy elég jól látható, hogy a korabeli indokok értelmezése az egy külön olyan jelenség, amelyet nem lehet makroszinten eldönteni. Egyébként a 84-es választásokat a kormánypárt fölényesen megnyerte, az antiszemita párt pedig összesen 16 mandátumot szerzett. Ez volt az egyik eset, amelyiknél az utcai és a parlamenti politizálás, a politikai élet és a mögötte meghúzódó társadalmi mozgásoknak a dinamikáját szerettem volna bemutatni. A másik, amiről, ha sikerül tovább lapoznom, szeretnék. Az most behúzódnék a Szentendrei választókörzetből Budapestre, a metropoliszba. Bocsánat, a lényeget felejtettem el. A vizsgálat úgy döntött, hogy egy újabb választás csak felbolygatná a körzetben a hangulatot, és ezért maradjon minden a régiben. Tehát megtartotta a mandátumot. Köszönöm a kiegészítést, kérdés. A másik eset, amiről beszélni szeretnék, az tulajdonképpen Budapest fejlődésével, metropoliszá válásával függ össze, amit a várostörténetben primátusos városfejlődésnek neveznek. Tehát, hogy Budapest fényévekkel elhúz ebben az időszakban a többi magyarországi városhoz képest. És ebben az összefüggésben nagyon jellemző, hogy ehhez a dinamikus társadalmi változáshoz, ez még nem a mai Nagy Budapest, itt még a 1950-es Nagy Budapest kialakítása előtti térképnél tartunk, de korlátozott marad a választójog. Minden területen, minden városban 908-as adatokat tudok erre vonatkozóan idézni. Tehát a társadalmi fejlődés, ez a politikai felépítmény, mondanánk egy korábbi időszakról, nem tart lépést. A kormány is foglalkozik a választójog reformjával, nem csak a különböző társadalmi mozgalmak. Két vizsgálatot is megrendeltek a Központi Statisztikai Hivataltól 904-ben és 910-ben, de az a gyanúm, hogy a történészek többre használják ezeket a felvételeket, mint amennyit a politika csinálók annak idején használták. Tudjuk, hogy 913-ban majd lesz egy választójogi reform, de ezt megelőzően, amiről most szó lesz, az az 1912. május 23-24-i sztrájk, tüntetés forgatókönyve. Tulajdonképpen az alapadatokat itt felsorolom, hogy hogyan indult ez. A sztrájkot hirdetett először a Szociáldemokrata párt, betiltotta a rendőrkapitány, ennek ellenére mégis megtartották a felvonulást és a sztrájkot, és hogy lett ebből ugye a máig sokat emlegetett vérvörös csütörtök. A kérdés az volt, hogy ki kezdte a kollektív erőszakot. És a kollektív erőszak megítélése szempontjából tulajdonképpen három fő felvonulási irány volt. Az egyik a Soroksári úton jöttek be a külváros népe, és itt a Boráros térnél állta egy rendőrkordon az útjukat. A másik felvonulási irány a gazgyáriak a Margit hídon ment, ott egy trükkös módon jöttek át, de tulajdonképpen itt reteszelték el az utat. És a harmadik a Váci úton keresztül jött a Ferdinánd ma Lehel térig Újpest és angyalföldi munkásoknak a csapata, és ezeket a Ferdinánd hídnál állították meg. A három hely közül igazán éles összeütközések a Váci út környékén adódtak, és ennek megfelelően az éles konfliktus megváltoztatta a felvonulás jelszavait is. Eredetileg csak választójogi kiterjesztést követeltek, amikor abszurd Tiszát kiabáltak, akkor a parlament elnökének a lemondását követelték. És aztán az erőszak kitörése után, illetve másnap 24-én már olyan jelszavak voltak, hogy éljen a népparlament, le az osztályuralommal, éljen a forradalom. Tehát a forradalom is jelszóként megszenek. És megjelennek az olyan jelenségek, mint felfordított villamosok, halálesetek, sérültek, és így tovább. A sztrájkban körülbelül egy ilyen 40-45%-os részvétel volt, ezt a korabeli normák szerint egy igen sikeres állam sztrájk volt. A Népszava és tehát a Szocdemlap és a rendőrkapitány jelentése persze ellentétesen interpretálja a történteket, mindegyik a másikra mutogat, hogy azért történt az erőszak, mert vagy a munkások voltak erőszakosok, vagy a rendőrség volt erőszakos. De egy dologban összehangzik a két megállapítás, azt mind a ketten állítják, hogy tulajdonképpen nem sikerült a felvonulóknak eljutni a parlamenthez, mert ez volt a cél, nem sikerült eljutni a parlamenthez. Megállították őket, és innentől közben 5-10 fős kisebb csoportokban szivárogtak a parlament felé, és így került sor az összeütközésekre. Megvan a hivatalos mérlege az összecsapásoknak, itt most nyilván a számháború jegyében az SDP számai mások, a Népszava számai mások, én most nem akartam ezt keverni. 264 szemét részesítenek elsősegélyben, ebből 55 rendőr, összességében 174 civil sebesül meg, és 5 halálos áldozat van a civilek között. A rendőrök között egy halálos áldozat van. A civilek viszont, és ez minden korabeli forrás írja, a civilek nem akarnak elsősegélyhez folyamodni, csak egy-két nappal később, nehogy őket is letartóztatás érje. 522 embert állítanak elő, 72 plusz 76-ot lázadás miatt, a többit kihágásért, és így tovább. Na most itt a társadalom történész következő lépése, és ezzel tulajdonképpen a finishbe érkezem, két lehetőség van. Elég jó forrásai vannak a sebesülteknek, a sebesültek statisztikája alapján meg lehet állapítani, hogy mely kerületekben laktak leginkább a sebesültek, és mely foglalkozáshoz tartoztak leginkább a sebesültek. Gyáni Gábor kollégám már egy 1991-es Hajnal István körös konferencián ezekről az adatokról tulajdonképpen beszámolt. A lényeg azonban az, és az ő következtetése is ez volt, hogy a hatodik kerület, az akkori hatodik kerület, tehát Terézváros az, amelyik leginkább a sebesülteket adja, és hogy a szakmunkás iparos réteg, tehát aki legközelebb állt a választójog megszerzéséhez, az adta a sebesültek összetétele alapján az élcsapatát ennek a mozgalomnak. Hogy valójában, hogy hanyadik kerületi lakos valaki, aki megsebesül, az persze annak is lehet a következménye, hogy éppen arra sétált, vagy éppen arra lakott, tehát egyáltalán nem biztos, hogy ő vagy éppen ő futott leglassabban a karlapozás előtt. De minden esetre ez az egyik forrás, ami lehetőséget ad a megvilágításra. A másik az tulajdonképpen a letartóztatottak, a körülbelül 500 főnyi letartóztatottnak az adatsora, amelyik az országos levéltárban hozzáférhető, és ez alapján ugye finomíthatjuk az előző megállapításainkat, mondjuk mondhatjuk azt, hogy a letartóztatottak összetétele nem fedi a sebesültek összetételét, de ez csak egy részigazság. Sokkal inkább érdekes, és a rendőrség ebből a szempontból precíz munkát végzett, hogy megmutatja, hogy mekkora az iparos segédek aránya. Tehát nem a szakiparosok vagy az iparos mesterek, hanem az iparos segédek aránya mekkora a letartóztatottak között. Lehet vizsgálni, hogy visszakapcsoljuk az én indító témámhoz, lehet vizsgálni korosztályonként, a 20 évesek vezetik a listát, de ott van egy nagyon erős, majdnem 200 fős 10 éves társaság, ezek együtt 85%-át teszik ki az összes letartóztatottnak, és hát a budapesti származásúak alig egyharmadát teszik ki a részvevőknek, a letartóztatottaknak. A Duna-Tisza köze ettől lesz olyan magas, mint amit itt látunk, és nagyon erős a Dunántúli részvétel. Tehát azt mondanám, hogy a fejlett periféria jobban képviselteti magát, mint az összes többi része az országnak. És hát abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy készült egy híradófilm annak idején a Vérvörös csütörtökről, amelynek a Nemzeti Filmintézet hozzájárult, hogy bizonyos részeit le tudjam itt vetíteni a maradék időmben, és két részből áll, az egyik a Harc a Szabadság téren címet viseli, harcot nem látunk, viszont látjuk azt a patikát, amelyik ma is megvan, egy műemlékpatika a Nemzeti Bank sarkával szemben a Hercegprímás, mai Hercegprímás utca és Bankutca sarkánál, ott is ment villamos régen. Én azt javaslom, hogy mindenki nézze a kalapokat, mert szerintem egy történésznek nagyon fontos, egy társadalomtörténésznek a fejfedők vizsgálata. Itt látjuk a Szabadság téren, ez egy felismerhető rész a hátsó zöld régióból, hogy a rombolás történik. Itt érdemes megfigyelni, hogy kalapos és nyakkendős úr töri be a villamos ablakait. De az összeütkezésről szóló részeket azért nem láthatjuk, mert ezt a rendőrség kivágatta az Apollo mozi, akkori Apollo mozgó felvételével. És a másik rész, ami még szintén fennmaradt, a rendőr adtak a Nagymező utcában. Ez az épület, amit itt látunk, ez a felfordított villamos, amelyiket Kossák Lajos visszaemlékezésében döglött sárga elefántokhoz hasonlított, ami tulajdonképpen barikádépítésre használtak. Itt is zsirádis urak mennek egyik felől. Már akkor is fontos volt a vágás művészete. És az utolsó képsorban egész másfajta kalapos, valóban munkás embereket vezetnek el. Most már nem a felfordított villamosnál, hanem két társzekérnél jönnek el, és a megvilágításból következően az sem biztos, hogy aznap készült. Összességében tehát miközben kivetíteném, hogy ki mindenkinek tartozom köszönettel ennek az előadásnak a megtartásáért, elmondanám azokat a tanulságokat, amelyeket a kollektív erőszak kutatásában a társadalomtörténet leginkább hasznosított. Ugye különféle elméleti magyarázatok vannak a kollektív erőszak jelenségére. Van a strukturális, funkcionális elmélet, amelyik azt mondja, hogy a társadalomban meglévő feszültségek adott pillanatban kirobban. Van egy szimbolikus interakciós elmélet, amelyik azt mondja, hogy tulajdonképpen mindig ad-hoc jelleggel a mozgalom adott pillanatában, a jelszavak változásáival, a szimbólumok megmérkőzésével dől el, hogy mi lesz egy adott konfliktusból. És van az erőforrás mobilizációs elmélet, még sok más elmélet van, de én ezt a hármat gondoltam, ahol a szervezett csoportok és a szervezetlen tömegek összetalálkozása hogyan járul hozzá egy ilyen kollektív akcióhoz. Tehát tulajdonképpen a szervezett csoportok, mondjuk az utóbbi esetben az SDP által szervezett munkásság, és az utcán megjelenő egyéb tömegek, amelyeknek csak ilyen alkalmakkor van, nincs választójuk is, csak ilyen alkalmakkor van lehetőségük, hogy a véleményüket nyilvánítsák. Ebben az adott pillanatban összetalálkoznak, és ennek a következménye lesz az a rombolás, amelyik végbe ment Budapest utcáin. Tehát meghatározottságok, lehetőségek, véletlenek, mentalitásbeli tényezők és társadalmi háttér, kulturális mozzanatok együttesen segítik a történészt, hogy értelmezze a konfliktusokat. Köszönöm szépen!